Aha. Szóval az első, igen, tehát hogy három fő szakaszra bontható, ez egy fontos rész. A fertőzés után egy-két héttel enyhe légúti tünetek jelentkeznek fejfájással, fáradékonysággal, ízületi fájdalommal, a nyelvvastagon fehér, lepedékes, piros a nyelvhegye, és a betegnek székrekedése van. Egyébként tök jó, hogy beszélgettek szünetbe, ezért vagyunk itt, hogy... Ja, igen, szóval ezért is. Mire emlékeztet ez benneteket egyébként? Vannak-e szelek, amik erről eszetekbe jutnak? Piros nyelvhegy. Na váltok. Piros nyelvhegy. Rustox. Ebbe a miazmába tartozik. A nyelv vastagon fehér és lepedékes. Az is, és még a briónia is. Fehér nyelve van. Ezek is a tifoid miazmába tartoznak. A második szakaszban bőrkiütések lehetnek, a lázer érhet ilyen 40-41 fokot. Szóval, hogy ez egy nagyon magas láz azért, nagyon rosszul vannak az emberek. És ebben az állapotban a betegek tudata teljesen zavart. Úsznak a verejtékbe, lázálmok és szomjúság gyötri őket. A harmadik szakaszban csökken a láz, hasmenés, fogyás, gyengeség, lépne megnagyobbodás lehet. És végül pedig van egy lassú lábadozás, amely után a gyógyult beteg még évekig ürítheti a baktériumokat, amitől ő fertőzőképes lesz. A körülbelül az érintettek 5%-a meghalt tifuszban. És... tessék? Nem. Még mit mondotok? Ezt a statisztikát olvastam. De nagyon sokáig tartósan lesznek betegek és elesettek a tifusz után. És az esetek egy másik része, az nem tudom pont hány százalék, tehát van ez az 5%, aki meghal nagyon hamar, és egy kevés néhány százalék pedig 3 hét után úgy meggyógyul, hogy semmi tünete nem marad utána. És van ez a középső, akik megbetegszenek, átesnek ezen a 4 stáción, és ugye ez a lábadozási időszak újra marad, amitől újra fertőzőképesek lesznek. A tífusz az tulajdonképpen azt jelenti, hogy valaki nagyon zavart elmeállapotba kerül. Egy ködös állapot, ahol delirál. Ugye a népnyelv 2 betegséget is tífusznak nevez. Van a hastifusz. És ezt egy szalmonella baktérium okozza. Amikor a tifoid miazma leírását nézzük, akkor ezt a szalmonella által okozott. Nem a szalmonella által okozott tífusz tekintjük a mintázatnak. Bár nagyon hasonló mind a kettő, annyiból, hogy mind a kettő jár ezzel a ködös elmeállapottal. A komplikációk, amik jöhetnek, az erős orr vagy bélvérzés, áttörhetik fekélyek a bélfart, falat, amitől súlyos hashártyagyulladás következhet. Illetve lehet tüdőgyulladásuk. Különösen fontos a visszaesés, aminek már a gyógyuló betegek sokszor a csekély gyétehiba következtében is ki vannak téve. És ez azért nagyon veszélyes, mert már egy legyengült állapotba kerül vissza a betegségbe. mutatom a tífusznak a mintázatát. Tehát, hogy van, egészen jól van, és aztán belekerül egy ilyen nagyon mély, nagyon rossz állapotba, hosszabb ideig egy kicsit, mint az akut, de nem is ez a lényeg, hanem utána ebből kijön. És lehet, hogy lesz még ilyen mintázata, de szemben az akut miazmával, ahol ez sokkal gyakoribb, ez itt ritkábban fordul elő. De a mélység az ugyanaz, az életveszély ugyanaz. Ez közepes sebességgel kezdődik, aztán egy nagyon intenzív, lázas állapot van. Van egy erős krízis, aminél külső segítség kell ahhoz, hogy túléljék. Tehát van egy nagyon felfokozott időszaka, amit utána gyengeség, fáradtság követ. És fontos, hogy bele lehet halni. Tehát, hogyha ebbe az állapotba valaki nem segít, vagy ha nem tudnak kijönni, akkor bele lehet halni. Tehát ennek a mintázata az az, hogy többször ismétlődő, lassabban kezdődő. A lassabban alatt azt értem, hogy az akut az olyan hirtelen bekövetkezik, ez lassabban kezdődik. Ugye ezért van ez a több szakasza, amit felsoroltam a betegségnek. Ez nem rögtön a rossz szakasszal kezdődik, hanem van egy rövid időszak, amikor már nincsen jól, de még nincs ebbe a mély krízisbe. Erre is vonatkozik ez a fajta hullámzat, hogy nincs egy hirtelen beesés, hanem itt egy lassabb, rosszabbodás van, és lassabb felépülés is. Tehát egy lassabban kezdődő, de gyorsan növekvő krízis, majd teljes jólét, reményteli, koncentrált előfeszítés, majd pihenés. Azaz, itt van remény arra, hogy ha összeszedi magát, ha mindent beletesz, akkor ki fog jönni ebből az állapotból, meggyógyulhat. Ezért reményteli miazmák, ezért a reményteli miazmákhoz tartozik. És akkor most nézzük, hogy mi jellemző azokra, akik ebbe a miazmában vannak. Ezek általában egyenes, nem túl komplex személyiségű emberek. Nem gondolják túl a dolgokat, nem szenvednek mély belső konfliktusoktól, nem reflektálnak nagyon arra, hogy mi is történik velük vagy a világban. Mint ugye a Nux Vomica, aki direkt, intenzív, bizniszorientált, akik előre akarnak jutni a világban. Általában a pénz az, ami a biztonságot jelenti, és sokat számít náluk. Ezt egyébként tényleg látom újra és újra a tifoid miazolánál. Nem mindig nyilvánvaló az esetfelvétel során, mert nem fognak feltétlenül erre direkt beszélni, de ha gyanús a tifoid miazma, akkor ezt meg lehet kérdezni, hogy mi a pénzhez való viszonya, vagy mennyire tartalékol, vagy mennyire figyeli valaki a pénz ügyeit a tifoid miazma fogja. Tehát arra időt szán, energiát szán, hogy a pénz ügyei rendben legyenek. Ambiciózusak, célorientáltak, és akár másokat félretolva, vagy nem figyelembe véve fognak haladni az útjukon. Szóval tényleg így a Nux Vomica arról mindannyian tanultatok, ez így a fejetekbe lehet arról, hogy milyen a tifoid, mi az a személye. De ez nem mindig olyan Nux Vomica jellegű azért. Szóval ezt is, hogy tegyem hozzá, hogy nagyon sok szer tartozik a tifoid miazmába, aki azért ennyire nem erőszakos, az ennyire nem nyilvánvaló. Ez az eltúzott kép, csak hogy fel lehessen ismerni. Ez azért fontos. Meg nem kell mindig mindennek jelen lennie, ezt is szeretném mondani. A mintázata fontos a viselkedésébe, hogy vannak ezek a... meg a betegségeibe, a viselkedésébe, reakcióiba, hogy reagál valaki a mindennapokban, meg a betegségei lefolyására is, hogy így jönnek, hirtelen belemélyül és kijön. És így, így kezeli a konfliktusokat is az életbe. Aki a tifoid miazmában van, az bele tud kerülni az akuthoz hasonló ilyen pánikos reakcióba. Csak az íve más ennek a bekerülésnek és kivetelnek, meg talán a mélysége is. Szóval, hogy a tifoid miazmában nem lesz annyira pánikos sosem, mint egy akut miazmában lévő, ahol ott tényleg élethalál van. Itt kevésbé erős az élethalál kérdése. De ők is abszolút tudnak nem arányosan reagálni az adott helyzetre. Van bennük egy belső sürgetettség. Ők azt gondolják, hogy ha egy probléma megoldható, akkor menjünk, csináljuk, oldjuk meg. Megkeresik ennek a módját. Akár másokat is mozgósítanak. Szóval, hogy ezt ugye mondtam a tifoid, a tífusznál, hogy ebbe a delíriumos állapot, de ezt nehezen érik túl az emberek, ezt a nagy lázat, hogyha nincs körülöttük valaki, aki ápolja őket. És valahogy ez visszatükröződik a tifoid miazma személyiségbe is, hogy ők ilyenkor szeretnek bevonni másokat egy ilyen helyzetnek a megoldásába. A számukra is a veszély az egy valós jelenség, még akkor is, hogyha objektíven nincs olyan veszély, hasonlóan az akuthoz. Ide tartozik például a kamilla, mint szer. Tehát, hogy a kamilla gyerek az ugye mozgósítja a szüleit. Rosszul van, nincsen jól, elesett, vagy fáj, vagy van. És akkor ő az, aki ugye a szüleit fogja ugráltatni, és ez se jó, és az se jó. És akkor még másokat bevon. És addig kiabál, ugye, amíg nem kapja, amíg neki szüksége van rá. És ezt nagyon hangosan tudja mondani. Na ez a tifoid miazma minősége. Azért a kamillához kötöttem, mert ezt mindenki ismeri, a szernek a mienségét. Nagyon érdekes ez az otthonhoz és a két tével az otthont, az otthon és az ágyhoz való viszonyukat. Ugye ebbe a felfokozott állapotba talán kell nekik egy biztonságos hely, ahol megpihenhetnek, de hogy ugye például ott van a briónia, aminek az a tévképzete, hogy otthon van, de azt hiszi, hogy nincs otthon. És nem szeretik az ismeretlen, főleg akkor, ha nincsenek jól, vagy ha küzdenek valamivel. Itt melyik szert néztem? A Nuxomikát néztem, és akkor megnéztem, hogy milyen rubrikákban szerepel a Nuxomika és az ágy szó. És nézzétek meg, hogy rengeteg ágyas tünete van a Nuxomikának. És utána ott van a briónia is, ott van a kamomilla is az ágyas a rubrikákban rögtön. Tessék? Igen, ha befekszik az ágyba, rosszabb eszek. Szerintem ismeritek ezeket a rubrikákat egyébként, de majd elnézegethetitek otthon. Jellemző rájuk is egyfajta gyerekes hiszti, amikor benne vannak ebbe a rohamukba, úgymond. Tehát, hogy amikor betegek, akkor is tudnak ilyen hisztérikusak lenni, vagy tudnak ilyen hisztisen reagálni az ilyen hétköznapi dolgokra. Tehát, hogy ők azok, akik megőrülnek mondjuk a számítógéptől, amikor az nem működik, nem úgy dolgozik a rendszerre, hogy ők azt szerették volna, és akkor ők lesznek azok, akik aztán földhöz csapják a dolgot. És ez az erős hiszti egy nagy félelmet, vagy egy szükségletet takar, amit ugye nem kapnak meg. És azt már említettem, hogy nem túl szofisztikált személyiségek, és ezért nem tudják jól kérni, amikor szükségük van erre a segítségre. Ezért lesz a hiszti. És persze nyilván tifoidmi az más ember is, sokféle intellektuális kapacitással bír, meg sokféle vannak állati szerek, növényi szerek, szóval, hogy ez árnyalódik, hogy ki mennyire nem tudja kifejezni magát, meg ki mennyire nem. De hogy ez azért ez jellemző. Ők óriási vitalitással bírnak, és imádják a gyorsan mozgó járműveket. Ők azt is szeretik, hogyha gyorsan történnek a dolgok, persze. De szeretik a hajót, a motort, az autókat, szeretnek sportozni, versenyezni, és türelmetlenek, amikor valami lelassítja őket. Ha krízisként élnek meg egy helyzetet, akkor tudnak agresszívek vagy erőszakosak lenni. És a helyzethez mérten, az objektív helyzethez mérten abszolút eltúlzottan tudnak reagálni. Ha a belső véscsengőjük megszólal, akkor nem számítanak a szabályok vagy a törvények. A saját cselekedeteik vagy a szükségletük alapján fogják intézni a dolgokat. Mert hogy muszáj visszaállítaniuk a biztonságokat. Az nem jelent nekik problémát, ha a másik, tehát nem veszik figyelembe a többieket, nem figyelnek oda, hogy a másik ettől szenved, nem akarnak rosszat, szóval ők nem rossz indulatúak, csak egyszerűen nem veszik észre, hogy attól, amilyenek ők, vagy ahogy viselkednek ebbe a pánikos helyzetbe, a másiknak rossz lesz körülöttük. Erről a házastársak tudnak beszámolni például. Vagy ők lehetnek ilyen magas beosztású vezetők, akik azért kegyetlenek a többiekkel. Mert hogy ki kényszerítik, amit ők akarnak. Ha ellenkezéssel találkoznak, akkor agresszívá válhatnak. Nem nagyon tűrik az ellentmondást, abban a rubrikában, hogy nem tűri az ellentmondást, nagyon sok a tifoid miazmába tartozó szer. A rendezettség, a rutin, az viszont ad egy biztonságot, ezért jól szervezettek, rendszeretők tudnak lenni. Szeretik például rendbe tartani a szerszámaikat, de ez abból a szükségletből ered, hogy ha valami baj van, akkor az azonnal ott legyen. Hogy ez ott készenlétben legyen, amikor nekem szükségem van rá. Ez nem azért van, mint mondjuk a karcinotikus miazma rendszerete, hogy ő szeret szépen mindent a helyére rakni, nem ebből jön, hanem hogyha baj van, akkor az ott neki ott legyen. Ugye a tífusznál is van, a magánál a betegségnél egy ilyen teljesen összeomlott állapot, és a miazmánál is előfordulhat, ezután a nagy lendület, nagy energikus világélés után egy ilyen összeomlott állapot, amikor kimerültek. Ez főleg akkor van, hogyha úgy élik meg ezek a személyek, hogy hiába tettek meg mindent a biztonságuk eléréséért, mégsem sikerült. Annak lehet egy ilyen összeomlása vége. És akkor lehet ilyen krónikus fáradtságszindrómájuk például. Vagy akkor is kerülhetnek ilyen összeesett állapotba, amikor vért vagy valami más testfolyadékot nagy mennyiségben vesztenek. Vagy magas láztól például. Ugye magas láz, sokat izzadnak, és akkor ettől teljesen lemerülnek. Na és akkor itt a tifoidmiazma összefoglalója. Az attitűdjük az, hogy ha valahogy kimászol a krízisből, akkor minden rendben, ha nem, véged van. A kép, amit hozzá lehet képzelni, az, hogy ég a ház. Vagy tőzsdekrak van. De ezt szeretem a legjobban, hogy beleesel egy másfél méteres mély medencébe. Azért lényeges, hogy másfél méteres, mert hogy abból ki lehet jönni. Ott van remény, hogyha addig, tehát tudsz addig kapálózni, de beleesel hirtelen egy medencébe, akkor kapálózni kell. Össze kell szedned magad, minden erődet, és akkor teljesen jó eséllyel ki fogsz kerülni belőle. Ebben a miazmában van. A sikeres állapotuk az az, amikor rövid, intenzív erőfeszítést tesznek, most vagy soha állapotban vannak, türelmetlenek, követelődzők, kockáztatóak, biztonságos helyzetet próbálják elérni, hogy koncentrált erőfeszítéssel és küzdelemmel tudnak lenni a világban. A sikertelen állapot, amikor összeomlanak, gyengék, inaktívak, feladják a harcot, nincs erőfeszítés, nincs akaraterő. És ezt már mondtam, hogy ez az akut és a pszóra között lévő állapot. Ugye Hahnemann azt tartotta, hogy a pszórára épül rá az összes többi betegség. Ez a megbetegedések ősanyja vagy alapja. Ugye őt ezerarcú mitológiai kígyónak hívta, vagy hidrának, akinek számtalan megjelenési formája van. A pszórikus miazmának a rühesség az a betegség, amivel ez párhuzamba hozható. Ugye a rüh betegség az egy atka fertőzés, ami apró vörös kiütésekkel jár, és nagyon viszket, főleg éjszaka. Közvetlen érintkezéssel terjed emberről emberre. És a szokásos mosás az elpusztítja ezeket az atkákat. Igen?
Amikor nálunk az olyan rüfesztőzés volt, akkor minden mozdulás, hogy 9 napot pusztítja őket.
Igen, meg azt is szokták mondani, hogy ki is kell vasalni. Igen.
De ezeket hamarabb hallani.
Lehet. Igen, én is tudom, hogy direkt ajánlják ilyenkor, hogy az ágy nem üt meg, még az ágyat is vasaljuk át, mert hogy az a biztos. Igen. Szóval az történik, mint ami a kép, ami a képen látható, hogy van egy, ha egy nőstény atka az emberi bőre jut, akkor befúrja magát a felhámba, és így ferdél lefelé haladva, annak a mélyebb, nedvesebb rétegeig eljutva, ott lerakja a petéit. És így jönnek létre az ilyen 1-2 centiméter hosszú akár atkajáratok, aminek a végén lerakja a petéket, és amikor ott azok kikelnek, az azokra adott immunválasz az, ami okozza a lényegében a viszketést. És különösen éjjel, amikor ezek életre kelnek. De azért látjátok, hogy azért ez nem egy életveszélyes állapot, szóval, hogy nagyon kellemetlen, de nem egy kellemetlen állapot, de hogy egy nagyon kellemetlen állapot, de nem egy életveszélyes. És túl lehet rajta lenni. Azért, hogyha egy kis előfeszítése, mondjuk aki rühös, az nagyon, tudom, hogy ez nagyon sok munkával jár, mire kifertőtlenít mindent, és újra, és újra, és újra. Tehát, hogy ilyen szempontból pont ez az, ami... De hogy ez egy megoldható probléma, ugye? És nincsen életveszélybe az ember. Ez a pszórikus miazma lényege. Azért álltam meg itt közel, mert a Zsófi azért állt fel, hogy kimenjen megmelegíteni a levest. Hogyha akarunk egykor ebédelni? Tehát, hogy tartsuk meg a menetet mostantól, és akkor 1-2-ig legyen az ebédszünet. Erre szavaztok. Jó. Erre szavaznak, Zsófi. Szóval a legrosszabb, ami történik, hogy gennyes beszűrődések lesznek, vagy pörkösödés alakul ki, vagy egy dermatitis alakul ki utána, de hogy semmi egyéb más következménye nincsen a rühösségnek. A pszórikus mihazmára jellemző, hogy van egy állandó probléma és küzdelem, de az megoldható. Erőfeszítésre van szükség, de ez nem haladja meg a képességeket. A kulcsavari a küzdelem, erőfeszítés, bizalom, remény és szorongás. Miután állandó nehézséget okoz, ezért járhat egyfajta aggodalommal, egyfajta küzdelemmel, amit egy önkételj kísérhet. Tehát a pszórikus miazmára jellemző az önkételj, annak ellenére, hogy megoldhatónak látszik a probléma. Ön. Kételkedik önmagába. Mióta a többi miazmát is leírta Sankaran, nagyon nehéz ideillő szereket találni. Nézzétek meg, alig van itt néhány szer. A növényi szerek közül egyedül a likopódium került ide például. És ez is kétséges, mert ugye a likopódium is elrejti az anticipációs szorongását, meg a gonorea egyik szere, a likopódium, szóval hogy ez is kétséges, hogy biztosít-e a helye. Tehát például az a könyv, amit mutattam, a Morrison Nancy Herrick könyve, ők azt írják, hogy ők csak tulajdonképpen tisztességből, Hanneman iránt érzett jó érzésből, és azért, hogy ne szólják meg őket, foglalkoznak a pszórikus miazmával, mint jelenséggel, mert hogy nagyon nehéz ide illő szereket találni, meg ide illő állapotokat, szóval, hogy majdnem, hogy ez összefolyik az összes többi miazmával. Ami az is lehet, hogy ez azért van, mert hogy már nem vagyunk ennyire pszórikus állapotban. Tehát, hogy a szereknek is, még a likopódiumnak is nem a pszórikus részét éljük meg annyira, hanem egy mélyebb állapotát. Ezt most csak én teszem hozzá, ez az én spekulációm. Tehát ezt ne vegyétek a hivatalos álláspontnak, úgymond. De hogy szerintem ezért van, hogy hanem még sokkal inkább több dolgot talált pszórikusnak, meg ugye neki nem voltak az egyéb kategóriái sem, de hogy romlott az emberiség állapota, és ezért nincsen. Mit gondoltok erről? Tessék, jó. És hogyha megnézitek ugye a szereket, nagyon sok bennük a negyedik soros szer, ahogy az erős tradíciók számítanak, ugye a kuprum, a kobaltum, a kálciumkarbonikum, a ferrum, ezek a kálium, ezek mind negyedik soros szerek. Igen. Tehát jellemző rájuk egyfajta optimizmus és bizonyosság azzal kapcsolatban, hogy a problémájuk megoldható. Olyan mértékben, hogy más miazmában ez nem látható. Tehát hogy ezért van ez a kategória még, hogy akire az jellemző, hogy biztos tudom, hogy megoldható. Biztos tudom. Ez a hozzáállása az élethez. Ez egy fontos része a pszórikus miazmának. Vágynak a sikerre. Főleg ők is anyagi téren egyébként. És ők is ilyen nagyon praktikusak. Tehát ők nem nagyon fognak spirituális dolgokban gondolkodni, ezt így értem, hogy inkább ilyen az anyagi dolgokra helyezik a hangsúlyt, az ilyen mindennapi, fontos, praktikus dolgokra. De sikerre vágynak a sportban, a tanulásban, a munkájukban. És képesek is elérni, hogyha valami nem zavarja őket a testi vagy a lelki működésükbe. Ugye a ferrum, a nikolum, de a szulfur is ilyen kitartó, magabiztos és nagy munkabírású emberek. Amikor jól vannak, a jó állapotukban persze. Mert ugye minden szernek megvan a jobb állapota, meg a kevésbé jó állapota is. Hatalmaskodhatnak a többieken, de általában jó indulatúak. És egyfajta tartás és tisztesség jellemzi őket. Van önbizalmuk, mert ugye van remény, hogy a helyzetet meg tudják oldani. De úgy élik meg, hogy a helyzet, amiben benne vannak, azért az nehéz. Szóval amit mondtam az előbb, hogy aki éppen küzd a rühvel, és napról a nap cseréli az ágyneműt, és vasalja, és takargatja a bútorait, hogy arra ne kerüljön rá a rű, és kenegeti a gyerekét, meg magát, meg mosdatja, meg... De szóval, hogy értitek, ez egy ilyen küzdés azért, aki benne van, az azt éli meg, hogy nehéz, de ha kívülről nézzük, ez összehasonlítva egy... nem tudom, ilyen mély állapottal, mondjuk azzal, aki a rákkal küzd, ugye, akkor ez egy egészen más helyzet. Általában ők nem szorulnak másokra, a saját erejükből képesek elérni a céljaikat, és hogyha nem sikerül elérni, akkor sincsen nagyobb baj, mint más miazmáknál. Mert bár a legnagyobb fájdalom számukra a kudarc, de valahogy van arra remény, hogy ebből kibírnak kerülni. A ez csak egy ilyen játék volt, hogy nézzük meg a szulfurt, hogy mennyire pszórikus a szulfur. Ugye a szulfur az a harmadik sornak a szere, ahol az identitás a fő kérdés. Ki is vagyok én, ki szeret engem, ki gondoskodik rólam. Ugye mi okoz a szulfurnak stresszt vagy szorongást, hogyha megnézzük a rubrikákat. Ugye megbetegedése a megszégyenüléstől, a jó hír név elvesztésétől, a leszidástól. Ugye ezekben a rubrikákban benne van a szulfur. És akkor most megpróbáljuk megérteni, hogy a megvetés, vagy a megalázás, vagy a hírnév elvesztése mennyire hat rá, akkor megtudjuk, hogy milyen mélyen éli ezt meg. És ezt az attitűdjéből értjük meg. És hogyan reagál? Úgy reagál, hogy ugye nagy az ambíciója, ambíciózus, hogy akkor mégiscsak az üzleti dolgokkal foglalkozik, hogy szorgalmas, munkamániás. Ezek a tünetek ugye azt mutatják, hogy amikor így elveszti a megszégyenül, vagy elveszti a jó hírnevét, akkor ő a munkája felé fordul. Ez az ő reakciója, hogy akkor keményebben elkezd dolgozni. És hogyha megértjük, hogy mit céloz meg ezzel az ambíciójával, mit akar elérni ezzel a munkával, akkor meglátjuk, hogy mennyire erősek ezek a stressz tényezők, és ugye azt látjuk, hogy mindene bőségesen megvan, hogy kritikus, hogy önimádó, hogy az a téveszméje, hogy ő fontos személy. Ugye ebből azt tűnik ki, hogy tulajdonképpen ő el tudja érni azt a pozíciót, ahol több van, mint ami elég. És akkor azt érezheti, hogy ő nagy, és kritizálhat, ehelyett, hogy őt kritizálják. Értitek? Tehát ez az ő reakciója arra, hogyha elég nagy leszek, és elég elérem, amit szeretnék a munkám által, akkor majd nem kerülök abba a helyzetbe, hogy engem szidnak le, vagy engem kritizálnak. Ez így érthető? És akkor elérje, hogy lesz neki elég. Tehát az a célja, hogy ő egy jó pozícióba kerüljön, és ezt el tudja érni. Tehát, hogy itt nincsen egy nagy veszteség, vagy nem érzi nagyon rosszul magát, vagy nem esik nagyon kétségbe. Dolgozik, és eléri, amit akar. Ez a pszórikus miazma. Tehát, hogy ezért a szulfur például ezért pszórikus. Akkor is ez a reakciója, hogy akkor még keményebben dolgozik. De, mert ugye szégyen a probléma. És akkor majd még keményebben dolgozik, jobb lesz a munkájába, és akkor nem lehet majd kritizálni őt. Ez az ő reakciója, így jó? Tehát a pszórikus miazmában az attitűd az, hogy ha erőfeszítést teszek, képes vagyok rá, a pozíció megtartásához erőfeszítéseket kell tenni, de ez reményteli vállalkozás. A kép, amit hozzá lehet illeszteni, amikor a 18 éves vezetni tanul. Ugye emlékeztek rá, amikor tanultunk vezetni, hogy azért az nehéz volt az elején mindenre figyelni, meg mindenre odafigyelni, ami történik a vezetésnél. De ugye ez egy megtanulható folyamat, ami utána sikeresen tudunk vezetni. És azért 18 éves, mert a fiataloknak ez könnyebb megtenni, mint amikor az ember már 40 vagy 50 évesen akar megtanulni vezetni. Az egy másik miazma. Amikor sikeresek, a sikeres megküzdés, akkor abban a hitben van, hogy meg tudja oldani a feladatot, újra és újra próbálkozik, ha kell, erőfeszítéseket tesz és megcsinálja. És az ő sikertelen oldala az, hogy könnyen feladja, elveszíti a hitét, és önbizalom hiánya lesz. Ugye általában a pszichikus miazmában funkcionális problémák vannak a testben, és nem szervi problémák. Nagyon erős náluk az egészségre való törekvés egyébként. És a bőrtünetek jellemző rá, erre a miazmára az ekcéma, a pszoriázis, amit hogyha elnyomnak, akkor annak súlyos következményei lehetnek. És ez a pszichikus miazma mintázata. Látjátok? Egy kicsit bemélyed, egy kicsit nincsen jól, de aztán újra jó lesz teljesen. Következő a ringworm, ugye ami egy gombás megbetegedés. Ugye a tünete egy ilyen hámló, pirosas, viszkető, kör alakú bőrfolt. Ám ez egyáltalán nem jellemző mindenkire, előfordulhat, hogy csak némi kipirosodás van. Vagy a körmök megvastagodhatnak, sárgázás színeződhetnek, pikkelyesedhetnek. Ennek általában a lapangás ideje hosszú, nem veszük észre a tüneteket azonnal, lassan rosszabbodik, és lassan gyógyul. Van egy állandó, folyamatos, kitartó állapot, amiből nagyon nehéz kijönni. Ez egy állandó, folyamatos, tartós, irritáló a dolog, harcos sikerért és beletörődés a kudarcba. Szóval, hogy nagyon nehéz egy gombás fertőzéstől megszabadulni. Mondjuk arra gondoljatok, hogy gombaölők hiányába. Mármint, hogy... Tessék? De képzeljétek el, hogy amikor még nem voltak gombaülőszerek sem, akkor ugye még nehezebb volt. A lábgomba, krónikus hüvelygomba, ekcéma, allergiás panaszok, az immunrendszert is érintő betegségek, pszoriázis, szkleroderma, a jóindulatú prostata megnagyobbodás, szénanátha, szinuszitis tartozhat ebbe a miazmába. Nincs egy erős, karakterisztikus jegye. Nehéz felismerni. A gyógyulás az inkább csak preferált, de nem egy égető szükséglet. De van remény rá, a betegek nem követelődzők, de kitartóan jönnek a homeopátiás kezelésre. A legjellemzőbb a ringworm miazmára szerintem az az, hogy feladja, tehát megpróbálja, küzd vele, aztán feladja. Aztán újra megpróbálja, aztán megint feladja. Tehát ez a fajta hullázás. Hogyha nézitek a mintázatát, ugye ez sem egy nagyon életveszélyeztető állapot, a gombás állapot, mondjuk egy bőrgomba. De ez a fajta hullámzás, hogy megpróbál túl lenni rajta, egy kicsit jobb lesz, aztán újra visszajön, egy kicsit jobb lesz, újra visszajön, ez az, ami jellemző. Lassan progrediál, és lassan húzódik vissza. Nincsen sürgőssége. Beletörődik. Ezzel tulajdonképpen együtt lehet élni. Ez egy alacsonyabb szintű frusztráció. Itt irritáló tünetek vannak, kellemetlenek, de kipírhatóak. Az a megélése az embereknek, hogy ami neki van, az nem jó, hogy van, jobb lenne, ha nem lenne, de tulajdonképpen ezzel együtt lehet élni. Bármi is ez a tünet. Tehát nem ez a lényeg, hogy mi a betegség, Az a lényeg, hogy hogyan éli meg valaki azt a betegséget. Jellemző rájuk, hogy inkább elviselik, hogy legyen ez a problémájuk, mint hogy elmenjenek az orvoshoz. Mert hogy több bajt okozhat, ami ott az orvosnál történik, mint ami nekik van. Nem is akarnak vele foglalkozni, nem is szívesen beszélnek a problémáikról. Tehát ők nem lesznek a panaszkodós emberek.
Engem meglepett a üveggomba besorolása a pingpongba, mert én azt inkább karcinetikus minőségnek gondolnám.
Még egyszer mondom, nem az a lényeg, hogy mi a betegség, igen, hanem hogy hogyan éli meg valaki.
Igen, ez egy fontos mondat, igen.
Igen, akkor ezt még egyszer mondom. Tehát, hogy itt elmondok néhány jelen, a pszoriázist is például beosztottam az előbb a pszórikus miazmába is, és beosztottam most a ringvör miazmába is, de be lehetne osztani a karcinotikus miazmába is, attól függ, hogy hogyan reagál rá valaki, hogyan éli meg azt az állapotot. Mindig ezt nézzük, hogy mi az ő megélése, hogyan reagál, milyen mélységben, milyen tempóval. Ő a pszóra és a szikózis között van. Ugye a pszórikus az egy nehéz helyzet, úgymond legalábbis úgy éli meg, de ő elfogadja ezt az állapotot. Ugye a szikotikus miazmának az az egyik fő jellemzője, hogy az az állapot, ami van, az olyan, amilyen, azt el kell fogadni, együtt kell vele élni, legfőjebb el tudom takargatni. Vagy el akarom takargatni, ez a szikotikus miazma ugye jellemzője. És a ringworm a kettő között van. A nehéz helyzet, de elfogadja az állapotot. Pontosabban időről időre küzd csak érte. Értitek? Próbálkoznom kell, ha nem sikerül, marad minden a régiben. A feladat elvégezhető, reményteljes, erőfeszítést kell tennem, aztán alkalmatlannak érzi magát, és ha nem sikerül, akkor feladja. Ez a ringvör mi az ma attitűdje. A kép, amit felidézhettek erről, amikor a 40-es éveiben lévő nő fogyókúrája. Valakinek az egész élet erről szól. Ugye ez az szokott lenni, hogy megpróbálja, az ember belelendül, csinálja a fogyókúrát, utána egy idő után feladja. Aztán újra belekezd, mert azért mégiscsak zavaró, akkor na, ez. Jó? Tehát küzdelem és belenyugvás, próbálkozás, ez a sikeres állapot, és amikor feladja a reményt, ül, nem csinál semmit, többé már nem akar próbálkozni egyáltalán, az a sikertelen vagy kudarcos állapot. Ezt a diát csak azért tettem ide, mert hogy ez így meglepett engem, én nem tudtam. De amikor rákerestem a pszorinumra, akkor ez jött fel, mint kép, hogy ők a bacillinumot ajánlják a ringwormnek a gyógyítására. Tehát, hogy ez egy ausztrál állatgyógyászati oldalon találtam ezt a képet, ahol az állatoknak a gombás megbetegedésére a bacillinumot ajánlják. Vagy a kálium-arzenikumot, amikor már meggyógyította a bacillinum, akkor utána lehet adni kálium-arzenikumot, mert az segít helyreállítani a bőr állapotát.
És ehhez találtál valami más irodalmat is, mint ez az,
ami... Nem, ez annyira meglepett engem, hogy azt gondoltam, hogy idehozom nektek, de hogy ezt így, tehát hogy több betegségnek megvan ott az ajánlata, hát ezen értem, az oldalon.
Éves eszmény, azért bárkinek lehet az internetre bárki.
Jaj, igen, ezt...
Én ezt elhiszem, csak valahogy támaszza alá.
Igen, engem is annyira meglepett, hogy de azt gondoltam, hogy idehozom, mert hogy ez egy érdek. Tehát, hogy nem hiszem, hogy egy állatgyógyászati terméket így akarnak eladni, mert mi pont a bacillinumot adnák el, csak úgy a semmiért. Lehet, hogy van alapja. Próba szerencse, szóval én most idehoztam, és hogyha ha nem nagyon gyógyuló ringvörmmel találkoztok, esetleg meg lehet próbálni a bacillinumot. Csak ennyi.
Én a Ringworm C30-at használtam Ringworm kezelésére, olyan hölgynél, aki 10 éve bőrgombás
volt,
ugyanígy viselkedett, ahogy mondtad, és nekem egy német képzésen tett arra, hogy az volt a kulcsszava a Ringworm szernek, hogy soha nem fogok megszabadulni ettől a ponton.
Igen.
És egy adag után már jelentősen javult, de két-három adag után teljesen megszűnt.
Fantasztikus.
Ringworm.
Igen. Hát logikus. Tehát, igen. Valószínű, hogy ő ebben a miazmatikus állapotban volt a betegséggel együtt. És nála azért segített olyan hatékonyan. Mert hogy ehhez ez kell szerintem. Tehát ezzel csak azt akartam mondani, hogy nem minden gombás fertőzésre lesz jó a ringworm. Arra lesz jó, aki ezt a ringworm miazmában éli meg. Tehát, hogyha valaki úgy éli meg a gombás fertőzését, hogy Úristen, mi van a rajtam? Jaj, azonnal orvoshoz kell, értitek? Akkor annak nem a ringworm lesz a gyógyszere. Mert hogy a megélés számít, és nem a betegség. Még egyszer. Na jó, ezt meg csak engem is annyira, nekem is annyira fura volt, hogy ezért hoztam itt ezt a képet.
Itt számít az, hogy milyen gomba? Hogy milyen típusú gomba? Melyik az a gomba faj, ami éppen...
Hát bőrgombáról van szó, ami elvileg ilyen kör alakú meg... De hát bőrgomba. Szerintem bármilyen bőrgomba. Igen. És hogy amiből készült, ez egy ilyen kör alakú bőrgombás megbetegedés volt. De ugye azt is leírják, hogy ennek sem egyforma a megjelenése. Valamikor csak foltok vannak, és nincs ez a körkörös megjelenés. Mennyi az idő? Ugye a malária, ez még a napjainkban is világszerte számos áldozatot követelő betegség, amiket szúnyogok terjesztenek. Egy egysejtű okozza a betegséget, amelyet az egyik emberről a másikra szúnyogok terjesztenek a csípésük során. Tehát az egyik emberből kiszívja a vért, bekerül a szúnyogba, és a szúnyog, amikor megcsípi a másik embert, akkor átkerül a fertőzés a másik emberre. Az is nagyon érdekes, hogy ez az egysejtű meg tudja változtatni a szúnyogok viselkedését, mert ugye a szúnyogokra az jellemző, hogy ugyanazt az embert csípkedik újra meg újra, nem szállnak tova. De a maláriával fertőzött szúnyogoknál sokkal inkább gyakori, hogy átszállnak a következő emberre. Elképesztő, nem? A négy különféle plazmódium nem egyformán betegíti meg az embereket. Az egyikre egy nagyon akut, egy hónap alatt lefolyó az akut vagy a tifoid mi az már emlékeztető mintázatú, nagyon súlyos betegség jellemző, amit egyébként ilyen, mert hogy nagyon erős vérzésekkel jár, és ezeket leginkább szifilitikus szerrel szoktuk gyógyítani, amik a vérzésekre jók, tehát a naja, meg a lahéz is, meg a szekálé, ami jó erre a fajta maláriára. És aztán van egy olyan, amelyik éppen hogy mutat tüneteket, vagy egyáltalán nem mutat tüneteket szinte a megbetegedés után. És aztán van a középső rész, ami a megbetegedéseknek kb. A 97%-a, szóval jelentős, ami mutatja az általunk is ismert malária mintázatot, amikor is valaki nagyon-nagyon megbetegszik, beteg lesz, lázas állapota van, majd felgyógyul 4-5 nap múlva, megszűnik ez a lázas állapot, hogy aztán 4-5 nap múlva újra lázas legyen. Egy 3-4 nap. Ez sem gyorsan jelentkezik feltétlen, mert a lappangás ideje az 6-40 napig terjed. Nagyon magas lázzal jár, ugye 40-41 fokos lázzal jár, izomfájdalmakkal, gyengeséggel, fénykerüléssel, általában hányás, hasmenés, hasi fájdalmak vannak, fejfájás, nyomásérzés a fejben, erős izzadás. Ez nagyon érdekes, ezt csak tehát, hogy nem kívánják a kávét. Ez csak azért érdekes, mert hogy ugye ezt jól tudjuk, hogy a maláriának az egyik gyógyítószere a kinin, és az ugyanabba a növénycsaládba tartozik, mint a kávé. Igen. Tehát, hogy ez így érdekes, hogy ez így megjelenik a kívánásba. És aztán van egy ilyen átmeneti javulás, és 2-3 naponként, időnként 4-5 naponként újra jönnek ezek a lázas rohamok. Járhat a máj a lép megnagyobbodásával, vérszegénységgel, és kezelés hiányába ezek az ismétlődő lázrohamok súlyos szervi károsodásokat okozhatnak, vagy idegrendszeri szövődményeket is. És egy súlyos vérszegénység alakulhat ki. Évente körülbelül 350-500 millió megbetegedés történik. Ezek közül is a több mint 1 millió, van ahol 2,7 millió adat volt, a halálos kimenetelű lesz. Afrikában 25%-os a mortalitás az 5 éves kor alatti gyerekek körében. Szóval, hogy itt nagy a halálozási arány. És ami még jelentkezik, hogy a világban, hogy egyre nagyobb a gyógyszerrezisztens kórokozó. És ennek ellenére, hogy ez egy ilyen nagy probléma a világban, ebben a könyvben az az adat szerepel, hogy az AIDS-re költött pénznek csak a századát költik a maláriára. Ugye, ha megnézzük, hogy hol terjed a malária, milyen országokban van jelen, ugye ez egy trópusi betegség, ezek a szegényebb országok, és ugye hol jellemző az AIDS, akkor megtaláljuk erre a magyarázatot, hogy miért az AIDS-re költöttek többet. De hogy ez megdöbbentő, hogy van egy ilyen óriási probléma a világban, és hogy ezzel ennyire mi emberiség nem foglalkozunk. Ez azért is érdekes egyébként, mert a malária mi az mának, az a megélése, hogy őt elhanyagolják, nem törődnek vele. Megjelenik ez a dolog. Megy el a hangom. Mi az mába? A betegség ugye fő jellemzői, egyrészt a periodicitás, időszakosan visszatérő láz, vannak harmadnegyed naposan visszatérő lázas állapotok, de nem mindig pontosan a periodicitás az, ami fontos, hanem az a fontos a malária miazmához, hogy időről időre visszatérő valami legyen. Tehát, hogy azt látjuk a beteg állapotánál, hogy van valami állapota, ami időről időre visszajön. Ami még nagyon fontos, hogy akkor sincsenek teljesen jól, amikor nincsenek éppen a súlyukban. Tehát, hogy amíg azt láttuk, hogy hogy mondjuk a ringből az eddigi miazmák visszaálltak a teljesen jó állapotba a rohamok között, addig a malária miazmánál, mindjárt előkeresem annak a mintázatát, azt fogjuk látni, hogy ők rohamok között sincsenek jól. Tehát, hogy nem itt kezdődik fent, ami jó állapotot akar, hanem már lentebb, és a lentebbről mennek a mély állapotukba. És az erős elkülönítés a tifoid miazmától. Mert hogy azt látjuk, hogy mind a kettőnek van ez a ritmusa, hogy időről időre megbetegszenek, csak az egyik jól van, teljesen jól van, két állapot között, a malária meg sosincs.
Melyik a másik?
Tifoid. Aha. A nagy fájdalom jellemző még erre a miazmára, valamilyen formában. Ez jelen szokott lenni ezeknél az embereknél. Tehát, hogy nagyon, lehet, hogy nagyon erős a migrényük például. Vagy a kolitiszük az nagyon erős hasi fájdalommal jár. Vagy van valami izomfájdalmuk. Még mondjuk a szikotikus miazmánál ugye sokkal elviselhetőbb a fájdalom például. És jellemző az időről időre bekövetkező ugye nagyfokú gyengeség. Ez a betegségnek a jellemzői. És a magára, a miazmára is. Hát, hogyha itt nézzük, hogy mi a kép, az egy időről időre bekövetkező, hirtelen, akut történés, és a nyugalmi állapot váltakozása. Egy mögöttes, krónikus, fixált gyengeséggel. Azt fogjuk hallani a betegektől, hogy újra és újra ez történik velem, hogy mindig fellángol. Vagy azt mondják, hogy mindig azzal kezdődik, hogy. Amikor már azt hiszem, hogy jobb lesz, akkor. Van egy vagy fenn, vagy lent palitvása a tüneteknek. Ettől ők úgy érzik, hogy csapdába estek, elakadtak. Hogy van egy állapot, ami rabul ejtette őket, amitől ők nyomorékok, amitől ők rokkantak, és ettől a malária miazmában lévő emberek irritáltak lesznek. A szikotikus miazmánál is lehet egy ilyen csapdába esettségérzés, de ők ott elfogadják az állapotukat. Azt mondják, hogy ez van, ezzel kell együtt élnem. A malária nem, ez panaszkodni fog. Szerencsétlennek érzi magát. nyarvog, elégedetlen. Az az érzése, az a megélése az életből, hogy ő a rövidebbet húzta. Valahogy ki lett vele cseszve. A történetüknek a fontos része, hogy valamilyen elviselhetetlen helyzetben vannak tartósan. Gyakran panaszkodnak megcsaltságról, hogy megcsalja őket valaki, valamilyen formában. Ez lehet ilyen pár dolog, tehát hogy a párjuk csalja meg őket, de az is lehet, hogy más módon, pénzügyekben csalták meg őket. Szóval, hogy a megcsaltság érzése. Vagy becsapják őket, hogy üldözik őket. Hogy másoknak megadatott valami, ami nekik nem. És ezért irigykedhetnek is másokra. Van egy olyan érzésünk velük kapcsolatban, hogy sosincs egy jó napjuk. Mindig valami van valami történetük arról, hogy hogyan lett rossz valami. És ez...
Igen?
Lehet ez nem csak az, hogy pesszimista, hanem hogy... Nem, ha most valaki, tehát elmegy külföldre, mondjuk elköltözik külföldre, mert hogy itt nagyon rossz, nyilván külföldre kell menni, tehát hogy itt nem jó, és elmegy, és ott is minden szar. Tehát, hogy...
Áldozat, ez inkább egy kubertól.
Igen. Tessék?
Ez inkább egy kubertól.
Nem. A malária is elmegy, mert hogy ott, ahol van, ott nem jó. Sehol se jó. Aztán, ahova érkezik, ott se lesz jó. Elmegy egy új munkahelyre, mert hogy a régiben nem becsülték meg, és különben se kapott elég sok pénzt. Na, de az új helyen is hülye a főnök? Vagy valami. Értitek? Tehát, amikor kérdezitek, hogy na, és ez milyen? Reménykedve én ilyen. Reménykedő, hogy na, ott most már végre majd jobb lesz, és akkor nem ezt hallod, hanem hogy ott is rossz valami. Ő nem úgy éli meg, hogy csevelből, vödörből van, úgy éli meg, hogy valami mindig rossz. Valami nem kényelmes, valami nem jó. Tehát, hogyha belegondoltok, amit elmondtam a maláriáról, hogy milyen állapot, hogy sosincsenek teljesen jól, még amikor nincsenek nagyon rosszul, akkor is van valami kellemetlen faktor. Ezeknek az embereknek a megélése. Kinek van ilyen ismerőse, betege? Oké. A szerencséseknek nincs.
A Marsra is mehetne, ott a Marslakokkal lenne ugyanolyan
baj. Vagy nincsenek Marslakok, és ez a baj. Valami van, igen.
És ők vannak, és lehetnek kellemetlenek, vagy kiváltak?
Abszolút ők is lehetnek, hát kellemetlenek, de kétfajta reakció van. Vagy az, hogy kellemetlenkednek, irigykednek. Vagy az a reakciójuk rá, hogy ezt igyekszenek elfedni, és kedvesek, túl kedvesek. De attól még ott van ez az elégedetlenség. Tehát, hogy van olyan maláriás betegem, aki nagyon kedves. Nagyon sokan úgymond szeretik. Központi ember sok szempontból. De állandóan belsőleg elégedett volt. Most már nem annyira, de igen. És persze ott vannak ezek a történetek, hogy meg van csalva a férját, újra és újra megcsalja a férje, akivel azért ott marad együtt sok éven át. Tehát, hogy azért nem megy ki ebből a helyzetből. Lehetnek sértődékenyek, bár a vigasztalást sem szeretik, és nem is akarják annyira. Viszont megbántódnak, ha valakinél úgy érzik, hogy nem veszi az ő bajukat komolyan. Tehát értek, nem akarják, hogy vigasztalják különösebben őket, erre nincs igényük, de hogyha ők panaszkodnak valamiről, és az ignorálva van, akkor arra meg tudnak sértődni. A történeteik arról szólnak, hogy értelmetlenül büntetve vannak, vagy érdemtelenül. Tehát, hogy nem érdemelték meg, de mégis ezt kapták. Hogy rosszul bánnak velük valahogy. És cserébe ők is lehetnek abjúzívak egyébként, vagy fenyegetők, vagy agresszívak. És persze nyilván ott ez a másik véglet, amikor valaki nagyon vigyáz, hogy meg ne bántson másokat, mert az az ő érzékenysége, hogy ő könnyen megbántódik, és akkor ő nem akar megbántani másokat. Ezt is láthatjuk. És akkor ezek az emberek sokkal inkább méltóságteljesebbek. És jobban másokat figyelembe véve fognak cselekedni. Tehát a maláriának azért megvan ez az oldala is, hogy miután ő nagyon nincs jól a világba, meg a saját testébe, ezért az egyik reakció az, hogy na, akkor neked cselekedj jó, és rádöntöm, ami nekem nem jó. És az is lehet a reakció, hogy akkor nagyon vigyázok rád, hogy neked ne legyen olyan nagyon rossz. Mind a kettő képzelhető. Mind az akut, a tifoid is, a ringworm is, a pszóra is, és a malária is kívülről keresi a probléma okát. Tehát, hogyha baj van, nem befelé néznek, hogy én mit nem csináltam jól. Tessék? A reményteljes mi az már, amiről eddig beszéltem. Az akut, a tifoid, a malária, a ringworm. Hogyha ilyen, ugye mindig mondtam, hogy mindent lehet fejlődés lélektani szempontból nézni. Ők az inkább fiatal gyerek, az idősebb gyerek, vagy fiatal felnőtt kategóriába tartoznak. Ugye a 8-as pont az elviselhetetlen fájdalom. Ez lehet valós fájdalom, tehát hogy lehet, hogy tényleg szenvednek valamitől nap, mint nap. De az is lehet, hogy a kívülálló számára az nem tűnik egy annyira nehéz helyzetnek, mint amiről ő panaszkodik, mint ahogy ő azt megéri. Együtt jár ez a mi az ma arról, hogy legalább időről időre beleesnek valami gyengeségbe, fizikai gyengeségbe, elesettségbe. Ez lehet, hogy a betegséggel együtt járó dolog, tehát azzal az állapottal, ami nekik van, vagy ez is lehet, hogy ez csak egy ilyen lelki reakció az élet nehézségeire. Mind a kettő lehet. Lehetnek nagyon nosztalgikusak, ami azt jelenti, hogy valami régi szép időre emlékeznek, ami volt az ő élettörténetükben. Tehát, hogy ez előjöhet az esetfelvétel során, hogy amikor ez meg ez történt, na az még a jó idő volt, most meg már nem. És amikor ők megosztják a szuicid gondolataikat, mert hogy megfogják, ők meg fogják osztani, akkor általában ez nem komoly szándékot akar. Ez arról szól náluk, hogy ugye szenvednek, és valahogy jó lenne megszabadulni ettől a szenvedéstől. Tehát ez egy ilyen fantáziába való menekülés, mint egy ilyen lehetőség arra, hogy ebben ne legyenek, de igazán nincsenek komoly szándékaik ezt elkövetni. Tehát ez nem az, ami az ma, ami könnyen öngyilkos lesz. Bár gyakran beszél róla, szóval, hogy ez a lényeg. Meg ugye ezzel lehet befolyásolni a környezetet is. Az az attitűdjük, hogy szerencsétlenek, aki beragadt egy helyzetbe, akit gátolnak, akadályoznak, és időről időre akut támadások érik. Ezt el kell, hogy viselje, mert egyébként korlátai vannak, és ettől függ másoktól. Ez is nagyon fontos, hogy ő úgy éli meg, hogy valamiért ő nem egészen teljes. Ez ugye minden ozódára jellemző, de hogy a malária mi az mára is jellemző. Emlékeztek, tegnap ugye megbeszéltük, hogy a ozódákra jellemző, hogy nem vagyok normális. De hogy ez a malária mi az mára is jellemző, hogy van valami, amitől én eltérő vagyok, valami gyengeségem, és ezért rászorulok másokra.
Egy olyat hallottam a nemzetközi képzésen, hogy a malária mi az nagyon gyakran megjelenik olyankor, ha valahol állóper van, vagy vagyonfelosztás, vagy örökösödési vita. Tehát amikor ilyen tipikus örökség körüli konfliktusok vannak, az nagyon gyakran a malária mi az felállulás, vagy megérése.
Hogyan?
Most a konkrét példákban én nem tudom belemenni, de hát maga az, amikor vitás helyzet van, és valaki valamit szeretne a másiktól, ahhoz, hogy jól legyen, és hirtelen mindent megtalálok egy ügy érdekében.
Hát úgy tudom elképzelni ezt én, hogyha van egy ilyen válóperes helyzet, és az egyik állandóan panaszkodik arról, hogy mi minden nem jó volt a házasságban, és minden nem lesz jó neki a válás után se, akkor, igen.
Vagy amikor nem tisztázottak a tulajdonképpen.
De hogy érted, hogyha egy pszórikus válik, akkor az azt gondolja, hogy el kell válnom, ezt most megcsinálom, aztán majd jó lesz. Ez most megint az, hogy nem a téma a lényeg, hanem az, hogy azt hogyan élem meg. Tehát, hogy az örökésedési vitát is meg lehet úgy élni, hogy mindig is ki voltam tagadva a családból, mostra fogok eleget kapni.
De azt is meg lehet kérdezni, hogy végig lődöm, de a döntés után úgy érzi, hogy mégsem volt jó. Mégis
rosszul. Rosszul, ez is lehet egy megjelenés a malájának. Igen, de hogy nem a helyzet a lényeg, hogy most belekerülök egy ilyen vagy olyan állapotba, szerintem. Tehát szerintem ez téves megközelítés, hogy ez vagy az a helyzet. Egyetlen egy kivéve van, ugye, amikor az akut mi az, amikor akut, tehát hogy van egy ilyen nagy akut történés, az tényleg bele tudja tolni az embereket az akut mi az mába. De csak azért, mert van egy válás, attól valaki nem fog egy malária mi az mába kerülni.
Ágyi, azt hiszem, hogy a Péternek valami olyan rosszalmattak, hogy ez olyan szituáció, ami az egyik felet gyakran sodorja ilyen helyzetbe.
Tehát, hogy de azt mondom, hogy szerintem ez nincs így, hogy az egyik fél, ettől nem kerül valaki malária mi az mába. Hát ha így van, hogyha ez az ő mi az mája, akkor ezt úgy fogja megélni.
Hogy ez a szituáció aktiválhatja az ő miatt.
Igen, de akármelyik másikat is. Mert érted, tehát hogyha mondjuk egy válás, az mondjuk aktiválhat egy szifilitikus mi az mát is, és akkor akármelyik fél leüli a másikat. Mert hogy féltékeny, irigy, nem akarja engedni, megöli. Érted?
Ez a kép lehet, amit most képként felsorolsz, hogy ingerült veszekedős önök beosztatja, ez is lehet egy kép, ami lehet, hogy kevésbé tipikus, mint amit idehoztál például. Én értem, amit mondtál, és abszolút elfogadom, csak ez egy lehetőség.
Értem, én pedig hangsúlyozni szeretném, hogy szerintem ez nem a jó irányba. Hogyha ebbe gondolkodunk, akkor ez nem jó irányba fog vinni. Nem fog téged segíteni a praxisodba ahhoz, hogy a jó mi az mát választ ki a betegnek. Tehát érted, hogy azért, mert valaki váló helyzetben van, attól még nem biztos, hogy a malária mi az mából kell a szert választani, ez a lényeg.
Hát inkább az van, amit én mondtam, hogy van egy, tehát az az eset, ami úgymond a tételmondi rendben, hogy úgy fogja érezni, hogy rosszul jött ki a váló.
Hogyha úgy éli meg, hogy se az nem volt jó, se ez nem volt jó, igen, azt lehet, hogy ez akkor a malária mi az mát indikálja, igen.
Azt akarom mondani, hogy ha ő dönt, ő választ, és utólag azt mondja, hogy mégis rosszul jártam, akkor tényleg azt éli meg, hogy bármi történt, én jártam rosszul.
Igen. De a malária mi az mában lévő, akkor is azt fogja megélni, hogyha nem, hogyha úgymond jól járt, mert majd megtalálja, hogy miért nem járt ő jól. Érted? Tehát ha innen kívülről nézed, akkor azt gondolod, hogy hát ez egy egész igazságos elosztásnak tűnik, ami itt történt. De ő majd megmondja, hogy miért nem. Mert hogy neki arra van a szeme, vagy az érzése, vagy arra fogékony, értitek? Így. Volt még egy gondolatom, de ezt elveszítettem. Jó. És amit én hoztam képnek, hogy egy ingerült veszekedős főnök beosztottjának lenni, ez azért van, mert ugye valaki egy állandóan egy olyan helyzetben van, amikor figyelnie kell. Vannak, amikor éppen beszekszik vele, ugye az a súb, és vannak, amikor nem, de hogy állandóan készenlétbe kell lenni, vagy figyelembe, sosincs teljesen nyugalmi állapotban az, akinek veszekedős főnöke van. Így. Ezért ezt a képet hoztam. Jó. Szerintem itt most tartsunk ebédidőt. Mit szóltok? Jó. Azt szeretném kérni, hogy toljuk össze az asztalokat itt az ebédre, hogy itt ebédeljünk közösen ebbe a terembe, mert ott nem fogunk elférni, itt tudunk leülni egymással, hogyha itt középen összetoljuk a néhány asztalt, és megpróbáljuk körbeülni. Lehet ezt kérni? Thank you.